Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, 60. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a 95. Zsoltárban a következőképpen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, akinek kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk tédre, alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem atyáitok, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten örömre szólít fel mindannyiunkat. Mi meg annyi mindennel okoskodunk, hogy miért is nincs okunk az örömre. Ugye vég nélkül tudnánk sorolni, hogy mi minden veszi el a kedvünket, hogy miért is kell szomorkodnunk öröm helyett, hogy miért is kell félnünk ettől vagy attól. Mégis jobban tesszük, ha inkább Isten igéjére hallgatunk, és nem valamiféle strusszpolitikát folytatva, homokba dugva a fejünket a felsorolható aggodalmak, az elkeserítő dolgok miatt, hanem inkább Szentlélekkel telve megvilágosodni arra, hogy Urunkhoz igazítsuk nem csak a lépteinket, a cselekedeteinket, hanem a gondolatainkat, az észjárásunkat is. Mert különben valóban csapdába esünk, és ott kötünk ki a letargia vermének a mélyén, és nem tudunk belőle kikeszveregni. Tehát nézzünk valóban farkas szemet a nehézségekkel, a visszatartó erőkkel, de mindenek előtt a zsidó levél szerzőjének a szavát kölcsönözve tegyük ezt, aki így írja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Nem tudom, észrevettük-e, hogy mennyire Jézusról szól ez a Zsoltár, vagy talán inkább így mondhatom, ez a Zsoltár is. Ki másra is gondolhatna az Új Szövetség népe akkor, amikor arra buzdít a Zsoltáros, hogy örvendezzünk szabadító kősziklánk előtt. Most is alkalmazható Pál apostol eljárása, amikor Mózes pusztai vándorlás során való esetét emlegeti, és sziklára kellett üssön, hogy víz fakadjon, akkor megjegyzi Pál, hogy hát az a kőszikla, az Krisztus volt. És ebből a lelki kősziklából ittak. Hát ki más lehetne szabadító kősziklánk, mint aki már a nevét is azért kapja, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Emellett tulajdonképpen az örömre szólítás további indokai is mind olyasmikre hivatkoznak, amit Jézusban kaptunk meg. Mert Krisztus a messiás, mert bizonyára tudjuk, hogy a héber messiás szó görögül Krisztus jelent, magyarul pedig felkentett, és amit manapság személynévként használunk így, hogy Jézus Krisztus, az tulajdonképpen a nevéhez illeszkedő méltóság jelzője valójában, és háromféle felkentett tartottak számon Izraelben, a királyt, a prófétát és a főpapot. És Jézus személye tulajdonképpen jól tudjuk, hogy ezt a három tisztséget egyesíti. Nála nem okoz gondot ilyen értelemben az állás halmozás, nem veszel időt, energiát egyik a másiktól, és összeférhetetlenség sincs közte. Jézus a király, a próféta és a főpap. A Zsoltár pedig arra biztat minket, hogy azért örvendezzünk szabadító kősziklánk előtt, mert ő a király, ő a teremtő és ő a pásztor. A király természetesen azonos Jézus király tisztségével. A pásztor pedig, mint lelkileg értendő pásztor, nyilván a megváltással, a pásztorolással, Jézus főpapi tisztségével van szoros összefüggésben, párhuzamban. Teremtőnél kicsit talán megakadhatunk, de azért érezzük, hogy nem nehéz ezt is a prófétai tisztséggel párba állítani, hiszen a proféták a jövőbe, vagy épp a múltba tekintő proféciái, vagy éppen a csodái miatt a teremtéssel állnak szoros kapcsolatban. Így hát bizonyára jól tesszük, hogyha igénket is most a három tisztségre hivatkozás szerint rendezzük el magunknak, kutatva azt, hogy mi is az örömre felszólítás kőszikla alapja. Mert az biztos, hogy sok aggodalom nyomorítja a mai embert és az emberiséget egészében is, életét, napjait, a jövőjét, arról szóló gondolatait, sok félelem van benne. Ipolyvecei temetés kapcsán az eset mellett ilyesmiről is beszéltünk. Hát van okunk szomorúan, akár egyenesen félve tekinteni a világra. Előkerült az is, hogy például az észak-afrikai események, az évtizedekig elfojtott feszültségek, most napvilágra törése, az valóban veszélyeket, háborús veszélyeket jelent, nem csak helybeli polgárháborúst, hanem akár egész világra kiterjedő háborús veszélyeket, és mindenképp jelent az egész földre való következményeket az, ami ott történik, kisebb-nagyobb módon még nem tudni, hogy hova is jut, de Európa is kell, hogy számoljon akár például menekült hullámmal, de ennél sokkal súlyosabb válságokkal is. Hát ez is csak fokozza az amúgy is meglevő félelmeinket, mondjuk a munkanélküliségtől is, hogy mi lesz, ugye sokszor félnek az emberek, ha jönnek a bevándorlók, és majd ők fogják elvenni a lehetőségeket. És valóban könnyen fogja el az embert az érdés, hogy hát miféle jövő az, ami ránk vár. Hát érdemes például egy ilyen világban gyermekeket nevelni, az egyre romló helyzetnek szánni őket és odadobni martalékul. A fiatalok esetében mondjuk ez családtervezési értelemben kelthet félelmeket, az idősek talán a közállapotok miatt meg már inkább menekülnének ki ebből. Szeretnének talán eltávozni, hogy ezt már ne is lássam. Mert hát mégis mit látunk magunk körül? Merre haladnak a dolgok? Egyre több fiatal, sőt gyermeket hálóznak be a kábítószerrel, és felmérések szerint itthon, mint egy serdülőkort elérő gyermekeknek már a fele valamit kipróbált. Azt látjuk, hogy az erőszak terjedő mindenfelé már az iskolákban is, sőt, az óvodában történnek bűncselekménynek számító események, erőszakos események. Ez is a kábítószer megszerzésért történő harc is egyre csak növeli bennünk a félelmet a bűnözés miatt. És arról már szinte ne is beszéljünk, hogy miféle erkölcsi züllés jár mindezzel, vagy jár párhuzamban ezzel társadalmunkban. Hasonlóan fájhat és fáj is sokaknak a kultúrabeli hanyatlás, az a médiából ránk zúduló szennyvíz, iszap, lavina és vulkáni hamu, ami nem csak fizikailag ért el minket az utóbbi időkben, hanem a képdobozból és a hangládákból is. Bőven van hát okunk a realitásokra tekintettel igencsak pesszimistának lenni. És meg kell állapítanunk, hogy világunk valóban egy hanyatló kultúra jeleit mutatja, amely tulajdonképpen minden birodalom előbb-utóbbi sorsa lett. Megsemmisült, elbukott. Aztán persze jött a káosz, az őrzavaros időszakok, és valóban lehet ezektől félni. A Zsoltáros mégis örömre pusztít. Hogy miért? Hát azért, mert nem a külső jelekre tekint, hanem Isten hatalmára. Ő uralkodik mindenek felett, ő a király, a világ mindenség ura, és ezért a bajós jelek ellenére mégsem egy pessimista kép az, amit a zsoltáros elénk tár. Ha Isten igényére tekintünk, akkor minden helyzetben lehetünk mégis bizakodók. Hogy ezt optimistának kellene nevezni, azt nem tudom, mert nem biztos, hogy erről van szó, de ha Isten igényébe kapaszkodunk, akkor minden esetre bizakodók lehetünk, mert akkor tudjuk, hogy mindenben Isten hatalmát láthatjuk meg. Nem tudjuk ugye, mi lesz a jövőben, de egyet tudunk, hogy ott is Jézus vár ránk. Lehet, hogy bőven lesznek nehézségek, sőt, bizonyára. Életünket se biztos, hogy biztonságban tudjuk. De akkor is velünk van. Úgy van ez, ahogyan Dáviddal is történt, ahogy a Biblia órai sorozatban éppen vele foglalkozunk. Halálra üldözi Saul a király, de az Úr vele van, és ott is megtapasztalja, nem csak fizikai értelemben a támogatást. Abigail egyenesen proféciaként szegezi neki, hogy lehet, hogy téged most halálra üldöz, Saul talán hozzátennék, akár meg is ölhet téged. De tudom, hogy az Úr veled van. Vagy emlékezünk Józsefre, aki nem olyan rabszolga lett Egyiptomban a legmélyebbre süllyedve, vagy zuhanva, hanem még azon belül is tovább esett egészen a börtön tömlöcéig. És mégis azt olvassuk, hogy de az Úr vele volt. És ez az ő életének a titka. Ott a legnyomorúságosabb számunkra igazából elképzelhetetlen helyzetben ő mégis tudott bizakodni, mert tudta ő is, hogy vele van az Úr. És ez egyáltalán nem kevés. A régi reklámatán mondhatjuk így is, hogy ez a legtöbb, ami adható. Jézusban ugyanis van szabadulás mindettől, és éppen ezért jogos az öröm. Jogos, ha Isten igére figyelünk, és ezért újonghatunk. Szabadító kősziklánk előtt, ahogy írja a Zsoltár. Mert ő a király, az egész világ egyetem királya, aki hatalmasabb az aggodalmat keltő jeleknél. A kérdés tehát leginkább az, hogy mire nézünk. A bajós árnyakra, vagy inkább Isten igéjére és királyi hatalmára. Mert az ő királyi hatalma uralmat jelent a társadalom élete felett is, uralmat jelent a birodalmak felett is. Nem az aggasztó folyamatok uralkodnak a történelem felett, hanem Isten. Gondoljunk akár csak mondjuk Bélsaccár lakomájára, egyetlen éjszaka alatt elpusztult az egész birodalma, a babiloni birodalom, de Dániel tanúsága szerint, aki még előtte ezt megmondta, Isten volt az, aki véget vetett ennek a birodalomnak, mert megmérettettél, és könnyűnek találtattál, mondta Bélsaccárnak. A mindenható cselekedte ezt, nem az aktuál politika, meg a haderő. Talán azt gondoljuk, hogy ma nem így van, hogy Isten királyi hatalma uralkodik a világban. Ma, ha az ő hangját halljátok, teszi hozzá a Zsoltáros, és a heti igénk a zsidó levélből ugyanezt idézi, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. A társadalmi problémák mellett komoly félelmeket szülnek sokakban, természeti problémák is, akár a katasztrófákat tekintve, amelyekből jócskán kijutott mostanában a hírekben, nem csak megszokott földrengések, cunamik és árvizek formájában, hanem különlegesebb módon is vulkáni hamuban, vagy éppen vörösiszabban. De nagy divat félni természetesen a globális felmelegedéstől is, a környezeti katasztrófától, és aztán ennek kapcsán az energiahordozók, a természeti erőforrások kimerülése miatt is, amik ráadásul súlyos társadalmi következménnyel is járnak, például világméretű népvándorlással és vele járó zűrzavarral, háborúkkal. Hát erre tekintve is komolyan felvetődik az emberben a kérdés, hogy hát akkor mi lesz ebben a világban a gyermekeinkkel, az unokáinkkal? Egyes prognózisok szerint 40 év múlva már rá se lehet ismerni a földre, annyira átalakul az egész a sok változás miatt, népvándorlások és dúló harcok miatt. Bőven van hát szintén itt is félni, hogyha jövőbe tekintünk, És Isten igéje mégis most is meg akar minket téríteni ezekből a félelmekből, és újongásra szólít helyette, öröménekre buzdít. Mert ő, aki a világ királya, egyben a teremtő is. Talán a természeti erőforrások nem tőle származnak? Talán nem ő az ura ezeknek is? Hát akkor miért gondoljuk azt, hogy jobban kell néznünk a lehetőségeinkre, mint Isten igéjére? Persze a mai celeb világban nem könnyű az igazi értékeket észrevenni és megtalálni, hiszen annyi bóvlit sóznak ránk minden innen, a boltokban is és a médiában is, hogy csak na. Ránk erőltetett szemlélet azt szugerálja belénk, hogy hát pusztán a jólét számít, az élvezeteink, a pillanatnyi előnyök, a kétes népszerűség, a meggazdagodás, bármi áron. Csak ez az érdekes. Az igazság azonban az, hogy ami igazán számít, az mondhatni ennek éppen az ellenkezője. Egy gyönyörű példát olvastam a minap, egy megragadó riportot, talán mondhatom így, egy igazi anti-celeb házaspárral, akiktől nem hangos a média, akik nem szerepelnek a népszerűségi listákon, akikről egyáltalán nem is hallottunk valószínűleg. De ők nem is problémáznak olyan fajta aggodalmak felett, mint mások. Hogy érdemes-e például gyermeket vállalni az egyre nehezülő világban? Nem tették fel ezt a kérdést, egyszerűen csak elfogadták Isten ajándékait. Nem volt könnyű életük, egy tanyára költöztek, hogy gazdálkodjanak, állatokat tartsanak, földet műveljenek, évtizedekig nem volt villany, semmi szinte mondhatni, ami nálunk megszokott és természetes, és nélkülözhetetlennek tartjuk. Földet műveltek, tehát állatokat tartottak, és gyermekeket neveltek. Nem egy-két, nem kettőt, nem hármat. A férj megfogadta, hogy minden gyermekének házat vesz a felnő, és keményen dolgozott is érte, nem milliós végkielégítésből, nem fiktív tanácsadói szerződésekből, és nem is valami bankvezetői csúcsfizetésből, még csak nem is valami politikusi kézből, hanem a kétkezi munkából származott minden gazdagsága, mert tudja, hogy a meggazdagodás Istentől rendelt egyetlen útja a munka. És valóban házat tudott venni felnövő gyermekeinek. Mennyinek is? Nos, házassági ajánlata igen meglepő volt. Azt mondta leendő feleségének, hogyha nem akarsz 10 gyermeket szülni, ne is gyere hozzám. És aztán a legkisebb gyermekük is felnőtt már, ő a 20. a családban. Mert nem az aggodalmakat keltő félelmekre nézett ő sem, hanem Istenre. Sokszor volt ő is szorult helyzetben, ahol, ahogy bevallotta, más sokszor már nem is volt, mint az, hogy leboruljon imádkozni, de végezte munkáját, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a meggazdagodás egyszerű útja, így mondta, hát vegyél egy istállót, vegyél egy marhát, vagy nem tudom már pontosan mit mondott, és hát ezt meg lehet oldani 1-2 millióból, aztán amikor átadod, akkor kapsz érte 4-et, és lehet folytatni újabb 4 marhával, és így tovább. És majdnem ezt csinálta valóban, hiszen ahogy nőtt a család, egyre nagyobb lett a gazdaság is, persze őket is be kellett vonni, mondta, hogy hát ha valamelyiknek nem volt kedve dolgozni, akkor nem az volt, ami manapság szokás, hogy hát akkor mindegy, hanem azt mondta, hát ha kedvetlenül csinálja, de csinálnia kell, de ezért sokkal jobb, hogyha kedvel csinálja és örömmel. Tehát a titkuk az, hogy sokat dolgoztak, és közben minden segélyt visszautasítottak. Mondta, hogy azért is, hogy hát senki nem mondja azt, hogy ők abból akartak megélni, és azért vállaltak csak gyermeket, mert majd a segélyből eltartják. Nos, hát ez a példa azért lehet érdekes, mert a sokszor emlegetett energia és élelmiszer válság tekintetében is sugall nekünk egy példát, hogy bizalommal tekinthetünk arra az életre, amelyet Teremtőnktől kapunk. Ő képes arra, hogy ellássa ezt a földet, és ellásson benne minket is, mert ő úr az erőforrásaink felett is, a föld eltartó képessége felett is, ezért hát ne nyomorítsanak eféle félelmek se, mert Jézusban van szabadulás ettől, és éppen ezért jogos az öröm. Hiszen igéjére figyelve van okunk újonganunk szabadító kősziklánk előtt. Ő a teremtő, az egész világegyetem teremtője, aki hatalmasabb az aggodalmakat keltő gyereknél. A kérdés tehát az, hogy mire nézünk. Baljós árnyakra, vagy inkább Isten igéjére, teremtői hatalmára. Ezért is figyelmeztet a Zsoltár vége. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Az eddig említett félelmek általánosan jellemzik az embert. Vannak azonban további félelmek is, amelyek viszont bizonyos értelme nem mindenkire állnak fenn. Egyszerűen azért, mert a többség nem is törődik velük. Az emberek nagy része megelégszik a külsőségekkel, az anyagi világ dolgaival. És mégis kikerülhetetlenné válik egy ponton mindenki számára ez is. És ez olyan kérdés, ami a tegnapi temetéssel kapcsolatos, mert valamit muszáj mindenkinek gondolni a halálról. Szemet hunyni ugyan megpróbálnak sokan, de hát az igazság mégiscsak az, hogy a sikertelen próbálkozás. Mert az elmúlás az kérlelhetetlenül szedi az áldozatait, akár nézzük, akár nem. Időnként nekünk kell megállni a sírnál, és egyszer pedig majd felettünk állnak meg mások. Miért van az, hogy mindig a halál győz? Van, aki ugyan ennek igyekszik nem tulajdonítani nagy jelentőséget, hanem elhesegeti magát, hogy ezzel ráérünk még foglalkozni, ez még korai, de van azonban, akit nagyon nyom az, hogy el kell mennünk. Ha nem a matériában ragadva szemléljük mindezt, akkor valójában a halállal szembesülés az felkorbácsolja bennünk a bűneink miatti félelmet. Még akkor is, ha ezt elhallgatjuk, szőnyeg alá söpörjük, ott belül akkor is dolgozik mindenkiben, és szorongat a félelem, hogy végül is mi lesz az én bűneimmel. Miként kerülhetek Isten szeme elé, vagy hogyan tudok akár az embertársaimnak elszámolni, de legvégső soron a bírónak kell számot adni majd. Hiszen a bűneim azok valójában halállal sújtanak, és ahányszor megállunk a temetőben, erről van szó. A bűnöm vitt a sírba. Hát miként lehet akkor megállnom Isten előtt? Pállal együtt jól tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. Hogyan lehet ettől a tehertől szabadulni? Hát úgy például, hogy ne feledjük a folytatást. Mert úgy mondja az apostol, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Aki itt volt például múlt vasárnap délután, C.S. Lewisnak a Narnia sorozata első részéből egy érdekes vonást fedezhetett fel, a négy testvér közül az egyik áruló. Elárulta a testvéreit, a gonosznak szolgáltatta ki a titkokat, az információkat, és ennek ellenére kiszabadították őt a gonosz markából, a többiek is megbocsátottak neki, de az oroszlán azt mondta a testvéreknek, az áruló bűnének a megbocsátásáról, hogy nehezebb lesz, mint gondolnátok. Mert bizony sokszor úgy gondoljuk, hogy hát könnyű dolog a megbocsátás. Akár, ha rólunk van szó, végképp, hát bocsásson meg mindenki nekem. Akár úgy, hogy hát én is akár ne talántán könnyedén megbocsátok, bár ez sem mindig megy. De valójában az oroszlán persze nem erről szólt, mert az első fázisnál, hogy összeölelkeznek a testvérek, és kibékülnek, olcsónak tűnik valóban a kegyelem. De aztán megérkezett másnap a boszorkány. És négy szem közt egyezkednek, hogy az áruló helyett az oroszlán fog meghalni. És valóban ez a megbocsátás ára, kevesebbel a gonosz nem éri be. A megbocsátás ára ugyanis a Golgota. Akkor vajon merjük-e leértékelni a megváltás árát? Mert ez a harmadik pontja ennek a Zsoltárnak, éppen ezért van előttünk a pásztor, mint a jó pásztor, akit Jézus maga nevez meg így, hogy önmaga az, a nyáj tagjai pedig mindazok, akik hitükkel belévetik a bizalmukat, abba, hogy ő a megváltó, hogy ő hatalmasabb a bűneinknél is, és meg tud váltani azok átkától. Hogy ki tud minket szabadítani a bűneink zsoldjaként minket elérő halál rabságából, és annak a félelméből is. Jézusban van tehát szabadulás mindezektől, és éppen ezért jogos az öröm. Isten igényére figyelve van okunk újongani szabadító kősziklánk előtt. Ő a pásztor, az elég egész világegyetem főpapja, ő a megváltó, aki hatalmasabb az aggodalmat keltő jeleknél. A kérdés tehát most is az, hogy mire nézünk, a baljós árnyakra, vagy inkább Isten igényére, megváltói hatalmára. Ezért figyelmeztet Isten igéje, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, aki az öröm forrása vagy, taníts minket imádkozni, és taníts minket is örömmel zsoltárra fakadni. Taníts minket arra, hogy tudjunk a zsoltáríróhoz hasonlóan hálát adni neked. Hiszen valóban oly sokszor csak a baljós jelekre figyelünk, és nem rád, nem igédre. Valóban igyekszik a világ elsodorni tőled, és elhalványítani mindazt, amit te üzensz nekünk, akár bűneinkről legyen szó, akár a te ajándékaidról. Igyekszenek fölébe nőni mások és más ajándékok, emberi kis csecsebecsék, amelyek nem tarthatják meg életünket, amelyek nem alkalmasak arra, hogy átvezessenek az üdvösségbe. Éppen ezért kérünk, tisztíts meg elménket, hogy valóban lássuk, hogy mi hova való, és minek mekkora a szerepe ebben a világban. Hogy mi az, aminek valóban lehet örülni, nem apró cseprő örömmel, hanem egész életünkkel, testünkkel, lelkünkkel, azt átjáró örömmel, hogy aztán zsoltár fakadhasson a mi ajkunkon is. Hogy téged tudjunk áldani és dicsőíteni, eléd tudjunk leborulni, nevedet áldani mindenek felett. Amen.